Tizedik fejezet. Csak ugyan kicseréltek néhány idült tagot, Becknek, a hasznavehetetlen tenoristának a helyére a kitűnő Knoppot hozták, Bolio báró mélyebben a zsebébe nyúlt, mikor a Benvenuto Cellini díszleteire és jelmezeire került a sor. A Berlioz opera színre került, de amikor lement a függöny, fagyos csend fogadta. A kisváros közönsége csodálkozva és értelmetlenül hallgatta az egészet. Éppen úgy nem értették, mintha a színpadon egy társulat portugán nyelven vendégszerepelt volna. Pascalnak egy mondása jut eszembe, mondta bemutató után Hans. Pascal szerint mindennek van határa, csak kettőnek nincs. Az emberi butaságnak és az emberi gonoszságnak. Hans nagyon szigorú volt zenei dolgokban, követelő és türelmetlen. Mikor kevéssel azelőtt Henriette Sontag, a híres koloratúr énekesnő vendégszerepelt Weimarban, és elképesztette a közönséget bámulatos trilláinak mutatványaival, ő a helyi lapban hevesen megtámadta. Az ilyen gége tornászat cirkusz, és nem művészet, mondott. Slowly, my boy, slowly, csillapított a franci, szokása szerint más nyelvű szavakat keverve francia beszédjébe. Az emberiség nevelésre szorult. Éppen a mi dolgunk, hogy tanítsuk. Ez a Benvenuto, nem beszélve Wagnerről, aki fölött áll minden összehasonlításnak, az utóbbi 20 esztendő legszebb mesterműve. Természetesen nem kapott egyetlen tapsot sem, de a nagy hercegné el van tőle ragadtatva. Már kicsikartam belőle az ígéretet, hogy ősszel idehívjuk Berlioz-t, és dirigálni fog. Addig fújom, trombitálom, dobolom a közönség fülébe őt is, Wagnert is, míg beletörődnek, hogy ez a muzsika jó. Sietnünk kell, ha ezt a dicsőséget Weimarnak akarjuk megszerezni, mert Londonban kezdenek rájönni az én Hektor barátom ízére. Berlioz nem jött el a weimari bemutatóra, Londonban hangversenyezett. És az onnan érkező hírek felett francia múltjának szóló megbocsátó mosollyal mélázott el. A londoni Berlioz hangversenyen a szép Camilla is fellépett. Ugyanaz a Camilla, akit Berlioz a Harriet Smithson iránt való dacos szerelmében el akart venni feleségül, aki azonban Pleyel zongoragyáros felesége lett, aztán rajongó sóhajjal hullott a franci karjaiba. Hol vannak már azok az idők? Hol van Hektor bős szerelme Ariett iránt? Hol vannak a hajdani párizsi évek füllett szerelmei? Francia egy érett, elkeményedett arcot látott, ha a tükörbe nézett. Ábrázatán itt-ott szemölcsök kezdődtek, szája két sarka mellé éles vonalakat rajzolt az egész világ ellen indított zenei harc elszántsága. De haja olyan dús volt most is, mint hajdan, és szemének villogó, cikázó pillantása nem vesztett fiatal tüzéből semmit. Azok a csókok és ölelések, amelyek a hercegnőhöz kötötték, úgy különböztek elmúlt ifjúsága szerelmi viharaitól, mint ahogy a nemes óbor különbözik a forrongó újbortól. Maga valóságos ördög a szerelemben, mondta néha Karolin, mikor franci karjaiban a földi öröm valóságos paroxizmusának lett részesévé. Ördög vagy angyal, nem tudom. Néha azt gondolom, hogy Isten nem muzsikálni, hanem szeretni küldte magát a földre. Ez már nekem is eszembe jutott, felelte ő a férfi dicső hiúságával. Én tudom magamról, hogy a szerelem zsenie vagyok, de rajtam kívül ezt még csak maga tudja. És más nem is fogja tudni soha. Ugye nem? Esküdj meg, mindenre esküdj meg, ami szent, ugye az enyém maradsz örökre. Esküdj meg, hogy nem kell senki, csak én. Hogy nem is jut eszedbe senki, csak én. Erre nem esküdhetek meg, mert ez nem igaz. A vágyaimnak nem vagyok ura, és nem tehetek róla, ha néha egy-egy asszonyt kívánatosnak találok. De a kísértésnél erősebb vagyok. Grécs óta más asszonyt nem ismertem, Karolin. Esküdj meg, én rám esküdj meg, a tehetségedre esküdj meg. Nem szívem, elég, ha kijelentem. Utálom az esküdözést. Német tempó. Nem kaptam elvámolatlan borküldeményt, mint ha a fogamat húznák. És még maga is esket. Ha szeret, akkor hisz. Jól van, hiszek. De annyit töprengek a kettőnk sorsa felett. Mi lesz velünk? Már 4 éve húzódik a válásom, és hiába nézek a jövőbe, csak a rettenetesen kínzó bizonytalanságot látom. Mit rendelt felőlünk a bomboze franci? Akármit, jó előre nyugodjunk bele, és reméljünk. Szeret, imádlak. A vékony gyermektermet kúszónövény módjára simult hozzá, ajkaik semmit nem csökkenő vágyjal keresték egymást. És ugyanígy kereste egymást a két lélek is. Nem volt gondolatuk egymás előtt idegen, minden apróságot megbeszéltek. Karolin odaadóan vett részt kedvese minden munkájában, amelyben részt vehetett. A Chopin könyv lengyel vonatkozásait mind ő adta, ő csinálta a korrektúrát, ő küldte a levonatokat Escudiének, a párizsi kiadónak, segített a Wagner tanulmányokban. Apróra tudta a műintézet minden intrikáját, hetenként részletes levelet váltott Paterzinével a franci gyermekeiről, tüntető odaadással és gyengétséggel ápolta Lisztmamát, amíg az botra nem kapott, és végül hazautazhatott Párizsba. Egymásé voltak teljesen, és boldogságoknak csak ez az egyetlen, de annál nagyobb sebe vérzett, hogy nem esküdhettek össze, hanem gyönyörű egységöket kénytelenek voltak kényes külsőségű szerelmi viszonynak tudni. A Wittgenstein családdal való tárgyalások egy pillanatra sem szűntek meg. Otthon Oroszországban maga a hercegi család sem volt egységes ebben az ügyben. Azok a Wittgensteinok, akik oldalágiak lévén semmit sem várhattak a hatalmas vagyomból, nem fordultak Karolin ellen. Sőt, az az érdekes fordulat következett be, hogy az elhagyott férj a polgári válás kimondása után akadálytalanul újraházasodhatott, mert protestáns volt. Karolin azonban a katolikus egyház törvényei szerint most is felbontatlan házasságban élt. Az oldalági Wittgenstein rokonok a férj ellen fordultak, kivált egy Özsén nevű unokafivér, aki állandóan meleghangú és biztató leveleket írt Karolinnak, és választottját is teljes barátságáról biztosította. A családi harc szívósan folyt tovább. A pétervári oldal a cár hajlandóságára, a weimári oldal a nagyhercegnő jóságára építette minden reménységét. És mint egymás ellen küzdő házasfelek szokták, a küzdelem fontosabb mozdulatai az ő esetükben is a gyermeket vonták be a harcba. A kis Mány hercegnőt, aki már kezdett nem gyermek lenni. 15 éves volt már, arcocskája a leendő szépség ígéretét hordta magán, kislányos ruháinak vonalát árulóan rajzolta ki szűziesen bimbózó keble. Mint egymással dühös harcot folytató szülők gyermekei rendesen, ő is elmélyedő, csendes, zárkózott leányka lett, aki magába rejti érzéseit, hogy senki érzékenységét ne sértse, és aki zsenge korában azt a fájdalmat kénytelen megismerni, hogy akiket ő legjobban szeret, azok vak gyűlöletükben egymásnak esve az ő lelkére taposnak. Ezt a 15 éves gyermeket sohasem lehetett rajta kapni, hogy bánkódik távol lévő apja után. De amikor egy őszi napon az az izgalmas hír érkezett az Altenburgba, hogy Sein Wittgenstein herceg saját személyében Weimarba érkezett és személyesen óhajt tárgyalni elvált feleségével, a leány sírni kezdett a boldog izgalomtól. Gyermeki képzeletében az apa távoli és elérhetetlen ideállá magasztosult, és Caroline és Franci is megdöbbenve látták, hogy ez a gyermek, akinek minden érzését és gondolatát a magokénak hitték, évek óta titkolódzó kis idegen gyanánt él közöttük. A herceg szállóban vett lakást és az oroszkövet hivatalába kért találkozót Carolintól. Megüzente azt is, hogy Liszt Ferenccel, aki az ő számára nem létezik, nem óhajt személyesen találkozni. Franci igen nehéz napokat élt át. Dultan járkált le és fel az Erprincben, és tudta, hogy most a hivatalos hatalom túlereje kínozza azt az asszonyt, akit szeret. Lovagiassága lázadozott az ellen, hogy a hozzátartozó asszonyt védelem nélkül hagyja, de a helyzet odaszegezte szobájába, ott kellett várnia a hírt, hogy mikor mehet Altenburgba megtudni a tárgyalások eddigi állását. Aggódva, felkorbácsolt lélekkel ült le a kisírt szemű Carolinhoz, aki teljes testében remegett az izgalomtól és a tehetetlenség kínzó dühétől. A herceg nem tréfált, egyenesen a legfájdalmasabb pontba döfött bele. Abból kiindulva, hogy Caroline nyilvános és botrányos szerelmi viszonyt folytat egy zenésszel, megtagadta felesége jogát ahhoz, hogy a leánygyermeket nevelje. A nagyhercegnő gyámkodó szerepét nem támadhatta meg, a nagyhercegnő az ő cárjának nővére volt. Azonban ügyesen úgy fogalmazta követelését, hogy a gyermek nevelésére a nagyhercegnő közvetlenebb befolyását és az erkölcstelen anya káros befolyásának csökkentését kívánta, ha tehát a kishercegnő nem kerülhet az udvarhoz, legalább lakjék külön olyan felügyelet alatt, amelyet az udvar megfelelőnek talál. Caroline sírt és kezeit tördelte, görcsös rohamokban ölelgette magához a gyermeket, és mikor a kislány semmi nagyobb felindulást nem mutatott, az anyai önzés égető fájdalmát élte át. Franci lélekszakadva rohant a nagyhercegnőhöz, az azonban nem tudott csak vállat vonni. Ebbe bele kell menni, kedvesem. Rosszul esik nekem, hogy ezt ki kell mondanom, de Wittgenstein herceg követelésének megvan a tárgyi alapja. Egy fiatal leány számára ez csak ugyan nem az a helyzet, amelyet hát kívánatosnak lehetne találni. Szóval bele kell menni abba a szégyenbe, hogy a leányt egész Weimar szemelátára elköltöztetik az anyától. Drága barátom, mit választhatnak egyebet? Inkább odaadják a gyermeket az apának, hogy vigye haza Oroszországba? Azt még én sem látnám szívesen. Az apát ismerem, az léha és haszontalan fickó, aki ebből a helyzetből a gyermeken keresztül akar mennél több pénzt kizsarolni. Nem, hát akkor már inkább maradjon itt a kislány, majd én elhelyezem valahol. Mondja meg Caroline hercegnőnek, hogy azt tanácsolom, írja alá a megállapodást. Meg lesz a családtól a nyugalma, és azt az egyházi vállást kezdheti előről szorgalmazni. Ez nekem is érdekem volna, mert magát nem szeretném Weimarból elengedni, viszont az a helyzet, amelyben maguk ketten itt élnek, vagyunk meg egy kisé kényes nap. Hát csak nem fog így sírva fakadni felnőtt ember létére. Fenség, mondta folytogatott keserű hangon Franci. Engem rettenetesen kínoz a lelkiismeretem. Caroline hercegnő ma is békésen és gazdagon élhetne Ukrajnában, ha a végzet engem nem hoz az útjába. Most miattam elveszti a vagyonát. Miattam méltatlan helyzetben él. Miattam elszakítják tőle a gyermekét. Életemben már másodszor vagyok ilyen helyzetben. De az a régi asszony kicsiny lélek volt, közömbös anya és önző ember. Karolin hercegnő pedig nagy lélek, aki nagyon tud szenvedni, és most miattam szenved. Nincs borzasztóbb egy férfi számára, mint most önmaga előtt pirulni kell. Fenség, kérve kérem, nyugtasson meg, mit érezzek én ebben a rettenetes helyzetben. Tartson ki, kedvesem! A felelősségnek csak a fele a magáé. A másik felét Karolin hercegnő viseli. Ha szeretik egymást, kárpótolni is tudják egymást múló szenvedésekért. Kicsit habozott, aztán hozzátette, maga van olyan ember, akiért egy asszonynak érdemes szenvedni. Vagyok, felelte ő erre, de én úgy szeretek adni, hogy ne kapjak érte semmit. A szerződést úgy kötötték meg, ahogy a nagyhercegné tanácsolta. Sein Wittgenstein herceg ragaszkodott hozzá, hogy a szerződés aláírásánál leánya is jelen legyen. Erre Karolin kikötötte, hogy akkor viszont az ő tanúja gyanánt Francinak is jelen kell lennie. Sein Wittgenstein Miklós herceg a fő udvarmesterrel, Witzhum báróval jelent meg. Franci a hercegnőt és a leányát kísérte. A két férfi szemben állott egymással. Szertartásos hidegséggel mutatkoztak be, aztán Maltitz felolvasta a szerződést. Igen, hosszú szövege volt ennek, mert név szerint felsorolta a birtokokat, amelyekről most Karolin hercegnő lemondott. Staniszcince, Bielaszki, Buchnyi, Ivánki, Tenszki, Csetvukovce és ilyen falu nevek. Mikor Voronince neve hangzott el, Karolin és Franci összepillantottak. És megint összepillantottak, mikor a szerződés kimondotta, hogy Miklós herceg. Mielőtt az egyházi vállást kimondják, a vagyon egy részének élvezetébe lép, másik része a leányé. A hercegnő minden vagyoni igénye 200 000 ezüst rubellel nyer kielégítést. Mária hercegnő Weimarban maradhat, de nem anyjánál fog lakni, hanem a nagyhercegné által kijelölendő helységében az udvartartásnak. Ezt a költözést még megvárta a herceg. Mária Pavlovna kieszelt, hogy a kislánya Bastille-ben lakjék. Ez az öreg romhoz hasonló repkénnyel futtatott különálló épületrész ott állott a nagyhercegi kastély tőszomszédságában. Korát nem is lehetett meghatározni. A Weimári középiskola egyes tanárai szerint együgyű Frigyes építette 400 évvel ezelőtt, de más tudós férfiak hevesen verni szokták az asztalt, ha erről szó volt, mert a Bastille kapuhomlokzata nyilvánvalóan csak 300 éves korra vallott delfin motívumos díszítéseivel. Karolin Septiben ide költöztette leányát Miss Anderson felügyelete alatt. A kisváros, amelynek lakói mindent tudtak a nevezetes személyek házassági és vagyoni harcairól, csoportokba verődtek a Bastille körül, mikor a bútoros kocsi a kishercegnő fehér bútoraival ott megjelent. Napokig egy évről sem beszélt egész Weimar csak a botrányról. Az orosz hercegné kénytelen volt kiadni leányát, mert erkölcstelen életet él. Sein Wittgenstein Miklós herceg még ellenőrizte, hogy leánya valóban beköltözött az új lakásba, aztán dolgát sikeresen végezvén elutazott. Ez a botrány társadalmilag akár ki is végezhette volna Karolint. De a nagyhercegné még Wittgenstein elutazása napján ebédet adott, és arra tüntetően meghívta Karolint is, Francit is. A hercegnő tekintélyéhez nem nyúlhatott senki. Mohó udvari dámák, akik már lestek az alkalomra, hogy tüntetően megtagadják tőle az utcai köszönést, csalódottan alkalmazkodtak az udvar döntéséhez. A hercegnő udvarképes. Ez a csoda is 3 napig tartott. A weimáriak megszokták, hogy a kis hercegnő minden este a Bastille-ba megy aludni az angol misztársaságában, különben pedig reggeltől estig édesanyjánál tartózkodik az Altenburgban. A szerelmesek reményei megint magasra lángoltak. Wittgenstein Miklós herceg pénzéhségére nyugodtan mertek építeni. A szerződés szerint számíthattak arra, hogy ő maga fogja kihajszolni az egyházi válást, hiszen csak annak kimondása után juthatott a kikötött pénzhez. A pétervári egyházi hatósághoz elment a válás ügyének újrafelvételi kérelme, és ők már számolgatták magukban, mennyi idő múlva léphetnek az oltár elé, hogy attól kezdve Karolin Durchlaucht helyett egyszerűen Frau Liszté váljék. Franci frissült lélekkel fogott munkához. Kapott ugyan egy érzékeny sebet, a színház prózai részének vezetésére az intendáns új állást szervezett, de nem Dingelstettet nevezte ki, akinek megnyerését Franci évek óta erőszakolta, hanem Heinrich Mart, a jellemszínészt. Szólni nem lehetett ellene. Mar kiváló művész volt, művelt és nagy intelligenciájú ember. És munkájától remélni lehetett, hogyha a drámákhoz és vígjátékokhoz visszaszokik a közönség, annak az operák is csak hasznát fogják látni egy népszerűbb életszínházban. Arra pedig neki most nagy szüksége volt, mert Wagner olyasmit közölt vele, ami felizgatta, elragadta, teljesen rabul ejtette, és azt az elszántságát, hogy az európai zenevilágot Wagneren keresztül teljesen újjáalakítja, százszoros hévvel és meggyőződéssel töltötte meg. Wagnert az a megállapodás kötötte, hogy Siegfried haláláról zenedrámát ír. A szövegtárgyában felhasználja a Nibelungok ősi monta elemeit. A terv tetszett Francinak is, Ziegesárnak is. Megállapodtak, hogy negyedévenként pénzt küldenek neki, és biztosítják munkája zavartalan nyugalmát. A pénzek rendszeresen mentek Zürichbe, és a levelek rendszeresen jöttek Zürichből. Wagner egyelőre nem fogott neki a darabnak, mert saját forradalmi zene esztétikájának magyarázatával volt elfoglalva, könyvet írt opera és dráma címmel, cikkeket irogatott a lipcsei Brendel lapjába, kiáltványt szerkesztett, nyüzsgött, vitatkozott, verekedett. A Brendel lapjában a zsidóknak a zenéhez való viszonyáról is írt egy heves és türelmetlen cikket, amelynek éle Meyerbeer és az általa képviselt régi operafelfogás ellen irányult, de egyszer s mint antiszemita programnak is lehetett felfogni. A cikket nem írta alá, de hogy ő írta, nem maradt titokban. És a cikk erős vízhangot kapott. A német sajtó felbőszülten esett neki a futóbolonnak, zenéjét gúnyosan Zukunftsmusiknak nevezték el, kicsúfolták, leszitták, becsmérelték. Végre azonban mégis nekifogott a Siegfried darab szövegének, de rövidesen arról értesítette Francit, hogy meggondolta a témát, Siegfried halála helyett előbb az ifjú Siegfried zenedrámáját kell megírnia. Pár hét múlva jelezte, hogy a szövegkönyv kész, végigverselte az egészet, nem sokára küldeni fogja. De nem küldte. Minden levelében volt valami kifogás, hogy miért nem küldi. És hogy hozzákezdene a megzenésítéshez, arról szó se volt a sűrű levelekben. A szállításra kikötött határidő már rég elmúlt, de Franci gyengétségből nem akarta hajszolni a szerzőt, akit a felvett pénzek felelőssége bizonyára kellemetlenül nyomott. És ekkor szokatlanul hosszú levél jött Wagnertől. Nem is levél volt, hanem vastag paksaméta nyomtatva kitett volna egy egész füzetet. Ebben Wagner megírja, hogy most nem szállíthatja a darabot, majd csak 3 év múlva, de akkor aztán olyat küld, hogy csak győzzék előadni. Az előadás 4 napig tart. Egy részét az ifjú Siegfried szövegét ime mellékeli. Siegfried halálán dolgozva rájött, hogy előbb meg kell írnia az ifjú Siegfried történetét. Amikor ennek szövegével készen lett, rájött, hogy sok minden homályt előbb egy előjátékban kell megmagyaráznia. Amikor ezzel az előjátékkal számot vetett, kitűnt, hogy az maga kitesz egy egész estét betöltő darabot. Megcsinálta ennek tervezetét is. Ekkor már egy trilógia terve állott készen íróasztalán, három nagy opera, amelyek egymásból folytak és egységes egészet voltak alkotandók. De most ez a trilógia is zenei prológot kívánt, és ebből megint egész estére terjedő darab sült ki. Így alakult ki benne az a hatalmas terv, hogy egymás után megírja a Rajna kincse, a Valkür, az Ifjú Siegfried és a Siegfried halála című darabokat. Ennek a nagy egésznek alkotó részeit írta, nem választhatom el egymástól, anélkül, hogy szándékomat már eleve szét ne forgácsolnám. Az egész drámakomplexumnak gyors egymás utánban kell előadásra kerülnie, és ennek külső megvalósulása dolgában a körülmények következő kivételes voltát kell feltételeznem. Nébelünk drámáimat nagy ünnepként kell előadni, amelyet külön erre a célra rendeznének. A drámák három egymás után következő estén kerülnének színre, amíg megelőzné őket a bevezető előjáték. Ha ezt az előadás sorozatot ilyen formán el tudtam érni, a következő alkalommal még egyszer meg kell ismételni a teljes előadást, később aztán tetszés szerint lehet előadni az egyes drámákat, amelyek önmagukban is befejezett egészek lesznek, de ezt minden esetre meg kell előzni az általam kigondolt teljes bemutatásnak. Hogy ezt hol és milyen eszközökkel lehet majd elérni, azzal most nem törődöm, mert előbb a nagy művet meg kell alkotni, és ez a munka, amennyiben egészségi állapotomra is tekintettel vagyok, legkevesebb három évemet igénybe veszi. A hozzám annyira baráti viszonyban álló Ritter család egy anyagi eseménye folytán nyugodtan és pénzgondoktól mentesen nézhetek elébe ennek az időnek, de egész életemnek is. És ha így nagy művemet majd megalkottam, akkor majd remélhetőleg a továbbiakban kialakul, hogyan folyhatik le a bemutató kívánságaim szerint. Ha Weimar még állni fog, és ha szerencsésebb leszel a szép dolgok kihozatalára vonatkozó törekvéseidben, mint most a jelek, és sajnos nem csak a jelek hirdetik, majd meglátjuk, hogy mit lehet csinálni. Bármilyen vakmerőnek, szokatlannak, sőt talán fantasztikusnak tűnik fel előtted az én nagy tervem, légy meggyőződve, hogy ez a terv nem külsőségeket latolgató szeszélyből származott, hanem az anyag lényegének és tartalmának szükséges következményeként ötlött fel bennem. Ez a szöveg teljesen betölt engem, és teljes megoldásra sarkal. Semmi mást nem látok magam előtt, csak azt, hogy a művet költői és zenészi tehetségem szerint megvalósítsam, semmi egyébbel most nem szabad törődnöm. A te gondolkodásmódodat ismerve, egy pillanatig sem kételkedem, hogy teljesen igazat adsz nekem, sőt, még bátorítani is fogsz elhatározásomban, ha ezzel mindjárt meg kell hiúsulnia annak a reám nézve igen hízelgő kívánságodnak, hogy hamarosan egy újabb művemet mutathasd be. A levél aztán rátért Franci Weimári helyzetére. Mit remélsz te még Weimártól? Nyersen leszólta azt az ostobaságot, közönségességet és gonoszságot, amely azonnal felüti a fejét, mielyt Franci nem pillant oda. Nyíltan megérte, hogy Franci Weimári munkája kárba veszett fáradtság, semmi értelme egy ripacs társaság kicsinyességei között őrölni idegeit, lelkesedését és tehetségét. Ketten olvasták egyszerre a hosszú-hosszú levelet Franci és a hercegtől. Együtt lapozták az oldalakat, együtt értek a végére, és először a hercegnő szólalt meg. Kicsit furcsálom, hogy ilyen egyszerűen elintézettnek tekinti a dolgot. Elvégre, amit ír, az Weimarnak le van kötve. És miért igyekszik a maga kedvét még ő is elvenni, ahelyett, hogy térdre borulva adna hálát az eddigiekért? Azt sem hallgathatom el, hogy... De itt mégis elhallgatott. Franci arcán olyan kifejezést pillantott meg, amely elnémította. Franci nem hallgatott rá, sugárzó, elgyönyörödött arccal nézett maga elé, mint aki valami csodaszép látomást lát. Caroline, Caroline, ez valami óriási, amit ez az ember ír. Tudja, mi lesz abból, ha ő ezt a ciklopszi tervet végrehajtja. Ennek az évszázadnak a legnagyobb zenei eseménye. Hallatlan nagy dolog van ebben a levélben. Mindig mondtam, hogy ez az ember lángelme, de soha annyira nem láttam, mint most. Mindenki, aki ma muzsikál a világon, csak hajadon főtt állhat meg előtte, ha megcsinálja, amit tervez. Ilyet, ekkorát, ilyen monumentálisat még nem írtak, amióta zene van a világon. Caroline, ez valami hihetetlen nagy dolog lesz, ha sikerül. Ezen újongani kell és tapsolni az örömtől, és nem aludni az izgatottságtól. Én már nem is tudom, hogy mit mondjak. Hihetetlen, hihetetlen. Csak járkált le és fel a szobában. A fejét csóválta az elragadtatástól. Azt lehetett volna hinni, hogy elment az esze. A következő pillanatban kiabálni kezdett. Hans! Hans! Te! Merre mászkál az a fűát? Most rögtön elolvassuk a kéziratot. Bülow előkerült valami képrámákat fűrészelt az előszobában. Franci azonnal behúzta és felolvasta neki az egész levelet elejétől végig. A fiatalember Martyot sírva nem fagadta boldog izgalomtól. Úgy topogtak, örvendeztek apró kacagásokkal, lelkes és zavart félmondatokkal, mint valami különös szekta két tagja, akik előtt most történt meg a kinyilatkoztatás. És zabolátlanul rajongó örömük Karolint is hatalmába kerítette. Franci leült az asztalhoz, kitette maga elé a kéziratot, aztán így szólt. Hans, szólj ki, hogy ne jöjjön be senki, csak mány hercegnő, aztán az ajtókat be kell zárni. Bülow kisietett, mint valami nagy lompos házőrző, félszeg sietéssel, kisvártatva bejött a hercegnővel, a két ajtóra ráfordította a kulcsot. Mind ott ültek az asztalnál. Franci elkezdett hangosan olvasni. Türelmetlenül darálta végig a személyeket, csak hogy már a versekhez jusson, aztán olvasta az üllő mellett kalapáló míme szavait. Kénytelen kín ez, céltalan baj, a legjobb kard, mit valaha vertem, óriások öklébe jól illenék. Wagner kézírását nagyon jól lehetett olvasni. A hallgatók kíváncsian figyeltek a folyékony versekre. Bejött a színre Siegfried, és az elfogott medvét ráuszította a törpére, aki rémülten futkosott keresztül kasul a színen. Siegfried aztán elengedte a medvét, és elkezdte faggatni a törpét nyilván nevelőapját származása felől. Franci egyre habozóbban olvasta a verseket, szeme óvatosan előbb járt a szövegem, mint a hangja, és megállt. Drága manny, megkérem, hogy hagyjon bennünket egyedül, úgy látom, hogy ez nem magának való olvasmány. A kis hercegnő engedelmesen, de sajnálkozva kelt fel. Milyen kár, olyan érdekes mese, szívesen hallgattam volna tovább. Kiment mosolyogva, Hans bezárta utána az ajtót, és mohó kíváncsisággal visszaült. Franci folytatta az olvasást. Te is tápoltál, mint kis csetszopót, a gyenge tested gúnyába tetted, de a kis féreghez hogyan jutottál? Talán anyátlanul nemzettél engem. A hercegnő bólintott nem a Wagner verseire, hanem Franci óvatosságára. Az ilyesmi csak ugyan nem való volt mány fülének. A versek tovább patakzottak. A törpéből Siegfried kiszorította, hogy az valaha az erdőn vajudó asszonyt talált, annak a gyermeke Siegfried. Az anya Sieglind belehalt a szülésbe. Halálakor egy kettétört kard két darabját adta neki, ez a kard az apa utolsó küzdelmében tört össze. Siegfried mindenáron össze akarja forrasztani a két darabot, neki akar vele vágni a világnak. Egyelőre kirohan az erdőbe. Akkor aztán jön a vándor, a titokzatos alak, aki nem más, mint maga Votan. Három-három találós kérdést adnak egymásnak, mint a mesében. A vándor válaszaiból megtudjuk, hogy a föld méhében laknak a Nibelungok, az ő uralkodójuké, Alberché volt valaha a csodálatos varázsgyűrű. Kérem, jól figyelni, szakította félbe önmaga felolvasását Franci, ezt a részt fogja tehát magyarázni a Rajna kincse. Aztán folytatta. Az erdőben van az óriások birodalma. Fázolt és Fafner a két borzasztó óriás. Ezek elrabolták Alberichtől a Rajna kincsét, és vele együtt a világuralmat jelentő gyűrűt. Fázolt megölte testvérét, Fafnert, és most ő maga, mint rettenetes kénköves sárkány őrzi félelmes barlangjában a kincset. Végül fent a fellegekbe vesző ormokon a Valhallában laknak az istenek, urak Votan, aki a ronthatatlan csodálatos láncsát tartja a kezében. Ezeket mondja a vándor, vagyis Votan maga. Aztán a törpe felel három kérdésre. Votántól származik a Velzungok fajtája, köztük az ikrek, Sigmund és Siglind, akiknek szerelméből Siegfried született. Siegfried van hivatva arra, hogy Fafner sárkányt megölje, és megszerezze a kincset, de csak a csodakarddal, a Nótunggal ölheti meg. Ezt Sigmund bírta, amíg Votan ketté nem törte a kezében. Összeforrasztani pedig csak azt tudja, aki soha a félelmet nem ismerte. A vándor eltűnik, és visszajön Siegfried. Mivel unja, hogy Mime nem tudja összeforrasztani a kardot, maga fog neki. És íme a kard úgy összeforr az üllőn, hogy egyetlen csapásától még maga az üllő is ketté hasad. De Mime közben gonoszul altató varázsitalt készít, mert ha Siegfried megszerzi a kincset, ő a fiút majd elaltatja, és a kincs az övé lesz. Kérek egy konyakot, szólt Franci. Ez a vége az első felvonásnak. Ne az üveget hozza, Hans, szólt a hercegnő, csak egy konyakot töltsön ki. Franci leöntötte a konyakot, és folytatta az olvasást. A második felvonásban a törpe elhozta Siegfriedet a sárkánybarlanghoz. Kijön a színre maga a rettentő hüllő, száját tátogatja orjukaiból kénköves gőzt fúj, farka csavarodik. Hogy lehet ezt előadni? Kérdezte a hercegnő. Az ő dolga megírni, a mi dolgunk előadni. Siegfried vitézül megöli a sárkányt. Bekeni magát a szörnyetek vérével, ettől megérti a madarak beszédét, és egy madár azt csicsergi neki, hogy ne hallgasson a törpére, aki el akarja veszélyteni. Csak ugyan Mime nagyon kínálja neki üdülésül a varázsitalt, de ő nem sokat tekedóriázik. Megöli Mimét is, aki őt csak azért nevelte fel, hogy általa a kincshez jusson. Bemegy a barlangba, és nem nyúl a kincshez, de kihozza a gyűrűt, valamint a varázsfüveget, amely az embert láthatatlanná tudja tenni. Ezzel indul el a tűzzel körülvett Brünnhildát kiszabadítani, akire szintén a madár figyelmezteti. Kérek még egy konyakot. Igen, de több ma nincs. A harmadik felvonásban maga Votan állja útját az ifjúnak a csodaláncsával. De Siegfried a láncsa bűvös nyelét is képes ketté hasítani a Nótunggal. Megy, amerre kell, hogy a neki rendelt szépséges Brünnhildát kiszabadítsa, óriási lobogó lángfal emelkedik előtte, de Siegfried bátran belelép, és őt nem fogja a tűz, a lángok eloszlanak. Figyelem, szólt Franci, ugyanaz a szín ez, ahol a Valkür harmadik felvonása végződni fog. A lángok mögött Siegfried megtalálja Brünnhildát, hallatlanul emelkedett szerelemben egyesülnek. Brünnhilda csillaga rám sugárzik, enyém örökké, mindenem, egyem, én édes birtokom, én örökségem, tündöklő szerelmem, boldog halál. Franci holtfáradtan fejezte be a felolvasást. Az utolsó sorok után a Caroline szemébe pillantott, amint szerelmesek szokták, ha a helyzetükre illő mondatokat hallanak. De aztán a műről kezdtek beszélni. A zengő versek, az archaizáló nyelv vérbő, erőteljes zamata, a mesebeli téma színes érdekessége elbűvölte őket. A germán ősvallás ájtatos és hatalmas misztériuma volt ez első pillantásra, de sejteni lehetett, hogy mély szimbólumok rejtőznek benne, amelyek majd csak akkor világlanak ki, ha az egész tetralógia kibontakozik előttük. Maga Wotan ez a kis Wagner, mondta Franci. Kimondhatatlanul izgatott vagyok, hogyan fogja a maga bámulatos zenekarával elzengeni ezeket a verseket. Ezt az irdatlan, hatalmas munkát Weimar fogja bemutatni, ha addig élek is. Úgy, ahogy ő akarja, nagy zenei ünnepen, négy estén egymás után. A világ opera irodalmának négy estére terjedő leghatalmasabb darabja nálunk fog a színpadon megszületni. Holnap megyek a nagyhercegnéhez. Odaadja neki a kéziratot? Nem. De megkérem, hogy csináljon egy estét 15-20 vendéggel, akiket majd én jelölök ki. Azok előtt fel fogom olvasni az egészet, és még holnap írok Wagnernek, megírom neki boldogságomat és mértéktelen elragadtatásomat. Másnap csak ugyan elment a nagyhercegnéhez, akit olyan kíváncsivá tett, hogy az rögtön megrendezte a felolvasó estét. Most már színesen, kidolgozottan olvasott Franci. Sieges Ár, Joachim, Raff, Kosman, Bülow, Genast, Mar és más e-fajta emberek voltak jelen a dinasztia tagjain kívül. Mind el voltak ragadtatva. Szóval mi lesz? Kérdezte búcsúzáskor a nagy hercegnő. Most 3 évig várunk? Dehogy várunk, fenség. Van Wagnernek egy régebbi darabja, a Bolygó hollandi. Csak felületesen ismerem, de Wagner írta. Még a télen előadjuk. Addig pedig megcsináljuk a Berlioz hetet. Berlioztól is levelet kaptam, nagyon örül, és jön. Novemberben megcsináljuk a dolgot. Megint nagyon szép közönségünk lesz, mint a Lohengrinnél volt. Jó éjszakát, fenség! Nagyon köszönöm a műélvezetet, kedves Liszt, és jó éjszakát! Franci és Hans együtt bandukoltak a kastély sötét parkjában hazafelé. Lelkesen szavalták emlékezetből, érezte de már sötét erdőben, szürkület percén midőn a csend, zúg, súg és sziszen, a messzi bongás felé csuszamlik, villódzó fények vesznek körül, és tagadva zsongnak testet felé, nem érezted borzongva zsibbadni tagjaidat. Hosszú részeket kívülről tudtak már, legalább 6-szor elolvasták mind a ketten. A derék weimári polgár, aki lámpást lengetve bandukolt haza, csodálkozva merett az éjszakában hangosan szavaló két alakra. De ráismert a hóbortos, hosszúhajú muzsikusra és famulusára. Bölcsen vállat vont az efféle nép bolondságai felett, és kocogva folytatta útját a kis Ilm hídja felé.